Nagy szeretettel és tiszteletel köszöntjük testvéreinket mai alkalmunkon, hálaadó esténken. Szeretettel köszöntjük településünk, városunk polgármesterét és az ő vitesét, dr. Gyurbő Rihárd urat. Isten hozta közénk, hogy együtt örvendezzen velünk. Szeretettel köszöntjük Pap Lászlóné nagy tiszteletű asszony, dr. Szűcs Ferenc professzor urat, lelkipásztor testvéreinket, hogy együtt örvendezhetünk ezen a hálaadó alkalmon. És itt hozott mindenkit ezen a napon, amikor itt Budapalászon három eseményért is hálásak lehetünk. 20 éve történt templomunk felszentelése, 50 éve, ha nem is napra, de az őszön volt 50 éve imaházunk felszentelése is. 70 évvel ezelőtt egy erdélyi asszony testvérünk azt a harangot adományozta a gyülekezetnek, amely most is megszólalt Isten tiszteletünk előtt. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! A mi közösségünk hálaadásunk egy keretes szerkezetben lesz a mai alkalom. Először engedjék meg, hogy Rész László és Demeter József asszisztent úr írásaiból hadd olvassa fel gyülekezetünk, és most elsősorban az épületeink történetéből. Utána hálaadó reformáció istentiszteletünk lesz Szálusz kórusunk szolgálatával, és ennek az alkalomnak a végén pedig egy videódokot, egy videófilmet láthatunk közösségünk korábbi gondokáról, Herman Árpád testvérünkről, akinek hitvallása is Jézus Krisztus volt, és a keze munkáját pedig itt láthatjuk a mi templomunkban. Végül pedig az alkalom megesetlégén egy kis szeretett vendégségbe fogó kedves mindannyiukat meghívni. Templomépítésről látunk elolvasás közben majd képeket néhány pillanatban. Ezelőtt a reformátorok lapja így számolt be a budapalászi imaház felszenteléséről. Budapalász egyház igazgatási laga Homázi anyaegyház szorvája. A második világháború után a német ajkú lakosság jó részét kitelepítik, helyébe pedig magyarok települnek be. Velük együtt megnő a reformátusok száma is. Istentiszteletet először az iskolában tartanak, majd bérelnek egy magáházat, szobát, egy szép, üveges verandát. Idős Derzsi Géza erdélyi menekül tanító szervezésében négy tagú presbitérium alakul. Bölcs eleink nem a kis létszámra tekintettek, hanem a jövőre gondoltak, és kiigényelték mai templomunk helyén lévő körülbelül 500 négyszögből üres telket a későbbi építkezéssel. 1949. október 31-én, éppen 70 évre, egy erdélyi házaspár mázsás harangot ajándékoz a gyülekezetnek. Egy vaslábra fel is szeretették mindezt. A harang felirata, az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom. Ma is ez a harang van felszerelve, ami tornyunkban. Mások kegytárgyakat, terítőket ajándékoztak a gyülekezetnek. Egy kapifogságban hazajött fiatalember első fizetését teszi le a templom alap megépítására. Később követ vásárolnak bontási anyagot, hogy imaházunkat megépíthessék. 1970-től már Fiók Egyház, Társegyház község, de még gyengül a mi közösségünk az önálló építkezéssel. A szövőgyár területén van egy kis otthon, egy bérlemény. szép ajtókkal, meleg padlóval, a gyülekezet itt tartja az Isten tiszteleteit 1962-től. Sőt, mindezt megosztják az evangélikus testvérekkel is. 1965 év nyarán a Dunai Ágész elöntötte a falu nagy részét közte, a mi kis imaházunkat is, melyet ezután életveszélyesnek nyilvánítottak a hatóságot. Ismét otthon nélkül maradt a gyülekezet. A szorult helyzetben keresztény testvéri gesztussal Mag Ferenc római katolikus plébános úr jött segítségünkre, úgyhogy felajánlotta a templomuk mellett lévő gyülekezeti házokat, ahol két évig tartottuk mi, a reformátusok, a reggelisten tiszteletet. A gyár pedig Szemeter József nagytisztelt úr munkájára vagy megjavítja az imaházat, vagy kész segítséget nyújtani egy új építkezésre. A közösség ekkor a mai telepünknek egy részét eladja, és építő anyagot vásárolunk. Majd megkapjuk az engedélyt az új imaház építésére. Így jön el a szép pillanat. Éppen 50 évvel ezelőtt, szeptember 28-án Imadarász Lajos esperes felszenteli az imaházat, majd Demeter József gyülekezeti lelkipásztor beszámol a században lelkes kis gyülekezet múltjáról, az építkezéssel kapcsolatos bevételekről, a közmunkáról, holland és magyar segítségről. Majd később avval is számolni kell, hogy a hatóságok nem engedélyezik a templom tornyát. Cserhez kellett folyamodni. Az ekkori bejárat jobb oldalán 2x2 méteres négyzetet kellett kialakítani, és itt helyezték el eleink a kéményt. Persze ebben a kéményben volt a haraglár. Három oldalon zsalugáteres ablakok, hogy a hang, a harang hangja jól kijöjjön. És az addig 4-5 méteres torony tetejére Demeter Miklós testvérünk, Kántor testvérünk, Demeter József lelkipásztor fia némi leleménnyel egy sokágú képcsillagot helyezett el. 1988-ban már az imaház bővítését tervezik elején. Elkészült a 100 négyzetméter alapterületi gyülekezeti ház terve, amely az imaház végéhez csatlakozott. Szűcs Ferenc professzor úr idejére esnek ezek a dolgok. Azonban az építkezés 1991 tavaszán kezdődik el. Valamennyi szakmai segédmunkát a gyülekezet férfi tagjai, illetve nagyobb részt a presbiterek végeztek el. Az ásmunkát Herman Árpád, az asztalos munkákat Nagy Elemér presbiter végezték. Két év alatt a gyülekezet tagjai, írja Rész László a megemlékezésben, 5300 munkaórán dolgoztak. 1992. decemberében Kóra Gyilkos Eszterető szolgálatával használatba vettük a 3 méterrel megnövelt imaházat és a 100 négyzetméter alapterületű gyülekezeti házat. Az új teremben Kukorica Erdő presbiter tízsor újpadot készítetett, Herman Árpád új szószéket és úrasztalát készített. Elkezdődött a templomnak a tovább folytatása, építése. 1998-ban kezdtük el a déli falakat építeni, de mivel késett az engedélyét, írják elején, Faklászló lelkipásztor a nyár elején leállította a munkát. Neki volt igaza, mert csak decemberben kaptuk meg az engedélyt, és 99 tavaszán kezdődhetett el a munka. A falak szépen nőttek, 4-5 fős Hümbert Rogát dolgozott, Temeter Miklós vezette az építéseket. Isten gondoskodott segítőtársakról, Herman Árpádról, Nagy Eleméről, és fiáról, Sándorról, akik a nyilászállókat készítették, de volt festő, villanyszerelő, válogos is a gyülekezetben, akik több millió forint értékű szakmai munkát végeztek el, teljesen díjtalanul. A munkák dandár részét, Paplászmané, Erzsikeni vezette. 20 évvel ezelőtt, október 31-én került sor a templom felszentelésére. Akkor 20 évvel ezelőtt volt éppen az imáz 30 éves felszentelése és a harag pedig 50 éves. Október 31-én dr. Hegedűs Lórát püspök úr szolgálatával vettük birtokba a ma lévő Istenházát. 50 évvel ezelőtt a múltat és a Reformátusok napja cikkét így fejezi be Demeter József Napisztelti úr. A Budapalászi Egyháznak nincs nagy múltja. Istentől kérjük, legyen szép jövője. Ebben bízunk most mi is. Fennállva halljuk az apostolokat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyámtól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségével. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 378. énekünket énekeljük elsőben szakában. Istenünket, 261. dicséretünket énekeljük mindegyik versszakával.
Oh. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen, biztos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 27. fejezetben, a 27. verstől a fejezet végéig. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, istét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek, így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek nem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, minnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is elkezdtek enni. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Mikor pedig megvirradt, nem tudták, hogy milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul. Hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásoktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Ó Istenem, Te örökkévaló, mindenható Isten! Milyen félelmetes a világ! Látod, miként kitátja száját, hogy elnyeljen, és milyen kicsiny a benned való hitem. Ó, milyen gyenge a test, és milyen nagy a sátán ereje. Ha bíztam is bármiféle evilángi erőben, mostanra a múlté. Megkondult a harang. elhangzott az ítélet. Ó Istenem, Istenem, segíts meg a világ minden bölcsességével szemben, esedezve kérlek, cselekedj hatalmas erőddel. Uram, a te ügyedről van szó, segíts meg. Ó, hűséges és változhatatlan Istenem, nem emberekre támaszkodom, hisz az úgyis hiába való lenne, ami embertől való ingatag, ami embertől ered, úgyis elbukik. Istenem, nem hallgatsz meg? Istenem, hát nem élsz már? Nem, te nem hallhatsz meg, legfeljebb elrejted orcádat, tudom, Uram, jöjj hozzám, imádkozom én, készen állok. Segíts végig, készen állom arra, hogy letegyem életemet, és szenvedni akár egy bárány. Nem engedlek el az örökké valóságért sem. S a világ tele is van ördögökkel, és a testet, amelyet a te kezed alkotott, le is kell vetnem, és lábbal tiporják, darabokra szaggatják, és lángok martalékává teszik is, lelkem a tiéd. A te igéd biztosít engem e felől. Lelkem hozzád tartozik, mindörökké veled lakozik. Amen. Ó Istenem, küldj segítséget. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. Luther Márton imádsága után Luther által is átdolgozott éneket énekeljük a 370. dicséretet második versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található az apostolok cselekedeteiről könyvben a 27. fejezetben, a 24. és 25. versekben. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Istened neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! A bevezető szakaszban istentiszteletünk előtt hallottuk, és mi magunk is megfogalmaztuk, a mi közösségünk hálás Isten megtartó szereteteiért és munkájáért. És szó sincs arról, hogy a mi gyülekezetünk, református közösségünk pusztán 20 50 vagy 70 éves volna. Nem feledem el azt a robajt, itt van velem az én presbiter testvérem, amikor egy évtizeddel ezelőtt Zilahon jártunk, az Zilahi templom építésért adott hálát a közösség, talán 200 éves volt a templom, és sorra jöttek a szónokok, még végül megérkezett a prefektus is, és köszöntötte a gyülekezetet, és nagy morajlás lett a köszöntése alatt, én nem értettem semmit. A morajlás annak szólt, hogy örül, hogy Zilahon már 200 éve vannak a magyar reformátusok. Ezt mondta. Összetévesztette egy gyülekezetnek a létét, a gyökerét, az Isten házával, a templommal, tudjuk, hogy ezt szándékosan tette, szándékos mondat volt. Mi magunk ezen a napon, hálaadó Isten tiszteletünkön emlékezünk Istennek azokra a csodálatos dolgaira, amelyet őseink életében vitt véghez. Szerte Európában, itt a mi magyar hazánkban is, emlékezzünk arra is, amit Isten az ő igéjén keresztül elvégzett a budakalászi testvéreknek az életében. Mondjuk így, 100, 70, 50, 20 évvel ezelőtt, és ma is. Gyökereink sokkal mélyebbek, mint néhány évtized, ami tekintetünk, hálaadásunk azonban most erre a majd 100 évre kell, hogy visszatekintsen. Egy hajóról szól a felolvasott történet. Ennek az évnek az első napjaiban, Pomázon, amikor ökumenikus alkalomra, imahétre gyűltünk össze, akkor már megszoktam, hogy a helyi televíziónak a szerkesztője mindig valami izgalmasat kérdez arról, hogy most ennek az évnek mi a témája, kik állították össze a füzetet, és mindig nagyon izgalmas történeteket lehet elmondani a keresztény egységről, belső vívódásról, harcokról, küzdelmekről, tisztulásról. Szép ez, ahogyan évről évre a keresztény közösségek összegyűlnek. De most nem ezt kérdezte. Most azt kérdezte, tiszteletes úr, mondja meg nekem, hogy mit jelképez az ökumenikus ima hétnek a szimbóluma, a hajó. Hát bevallom őszintén, hogy sok mindent mondtam. Ami eszembe jutott. Azt mind elmondtam. De igazából nem tudtam, hogy mit jelképez ez a hajó. Persze utána néhány héttel később, van ez így, hogy az este már az embernek van dolga, gyorsan megnézi azokat a szimbólumokat, amelyek ősi szimbólumaink. Nem a 20. századnak a találmányai, nem néhány évtizednek, hanem ősi keresztény szimbólumok, sőt még ennek a pogánságban is van valami fajta jelképes oldala, az a hajó, amely az ember számára biztonságot jelent, ahol együtt vannak mindazok, akik ott utaznak. És hogyha a bibliás történeteket mondjuk, akkor a bibliás történetek között bizonyára az egyik legfontosabb az, amikor a hánykoltó tengeren a tanítványok remegnek és reszketnek, és várják, hogy Jézus odalépjen hozzájuk. És mégis együtt vannak. És milyen szép, most már okos vagyok, milyen szép, hogy egyébként ezért hívjuk a templomainknak a központi részét is hajónak. Templom hajónak. Ugyanúgy vagyunk együtt mi mindannyian, talán most nem 276-an, mint a felolvasott igében, de ebben a szakaszban egészen bizonyosan. És csak a keresztény ironikus humorért mondom, hogy majd 2020-ban, hogyha lesz ökumenikus imahét, mi már tudjuk a témáját, olvasható a nemzetközi portálokon, akkor a máltai keresztjének készítik elő, és hát Ez a történet lesz majd. A máltai történet lesz a 2020-as év első heteinek az igei mondani valója. Mi nem úgy vagyunk, mint ahogyan az egykoriak, hogy van 100 hajós, van 100 katona, meg talán 71 néhányan, akik foglyok ebben a hajóban. Mi hálásak vagyunk, hogy szabad emberként lehetünk együtt. És mi nem úgy vagyunk, mint ott egykor, amikor arra kellett várni, hogy jó szél áram legyen, hogy megérkezzünk a célba. És hogyha ilyen nincs, akkor elő kell venni a súlyos evező lapátokat. A mai gépiesített világban, automatizált világban egészen furcsa az, amit itt a Szentírásban olvasunk. Emberek utaznak ezen a hajón, és mindenkinek különböző célja, különböző motivációja van. Ilyen szépek ezek a célok, mondjuk a hajósoknak az a célja, hogy újra a szeretteiknek a szemébe nézzenek. Hogy megöleljék egymást. Milyen szép ez a mai alkalom, ilyen jelképesen, hogy gyülekezetünk korábbi őrállói itt vannak az Isten házában. És keresitek az ő tekintetüket, és ők is keresik a ti tekinteteteket, hogy egymás szemében nézzetek, és milyen jó a felismerés, a találkozás, az öröm, az ölelés. Aztán ott vannak ebben a hajóban azok a katonák is, ma is voltak itt a gyülekezetben ilyen szolgálók, akik nagyon sokat dolgoztak ezért a mai napért. És picit már azt is várják, hogy az ünnepi alkalomnak a vége legyen, hogy egy kicsit megszusszanjanak. A katonák bármilyen furcsa, szerettek volna már jelentést írni, nem pedig itt a foglyokra vigyázni. És furcsa mód ott vannak a foglyok, közülük például az egyik Pál, akinek a római útja az nem az életének a meghosszabbításáról szól, hanem lehet, hogy a haláláról. Hogy amikor majd odaáll a császár elé, akkor kimondják felette a halálos ítéletet. És ott vannak azok a dolgok, amelyeket a mindennapi életben cipelnek. Ott van a rakomány, hogy megérkezzen Rómába, hogy ne legyen lázadás. Az egyiptomi búzára szükség van. És a kenyér mellett szükség van a rabszolgákra is, akik majd a cirkuszi mulatságot adják. Mi lesz, hogyha a gabona a vízbe veszik? És nem lenne jobb a hullámsírban halni, mint a kiéheztetett oroszlánok előtt elpusztulni? Sok rab van ebben a történetben. Nem pusztán azok, akiket fogva tartanak. És kedves testvérek, a döbbenet az, hogy ezek az emberek minden észszerűséget félretesznek, mert már azt mondja a Szentírás, Lukács az, aki tudósít bennünket erről az esemény sorozatról, hogy ilyenkor normális ember már nem hajózik. Nem vállalja a kockázatot, mindenki megnyugszik, mindenki pihen, majd tavasszal folytatja újra az útját, de most nem. Most mindenki elindul. Most mindenki azért hajt, azért küzd, hogy célba érjen. Egy valaki van, aki nyugodt a 276 ember között, ez pedig Pál. Mire építi a nyugalmát? Ott, a hajóban. Arra építi a nyugalmát, amire minden református, minden hívő keresztény ember építheti az életét. Ami a reformációnak is egy tétel mondatává lett, hogy Isten megszólítja őt. hogy Isten szavát meghallhatja. Miért épült ez a templom? Miért kaptunk egy harangot? Miért szenteltünk imaházat? Mi ennek a célja? Mi az épületeinknek a célja? Nem önmagában az esztétika, hanem az, hogy meghalljuk Isten igéjét. Hogy szóljon hozzánk Isten szava. Kedves testvérek, ezért gyűlünk egybe. Ezért fordították le a mi őseink elejénk a Szentírást magyar nyelvre. Ezért hangzott évtizedeken keresztül az igehirdetés e helyről. Ha nem is erről a szószékről, de e helyről. Vagy ezért hangzott valamikor a gyár területén, a kis imaházban a bizonságtétel, hogy Isten szavát meghalljuk. Ez a reformációnak az egyik alapmondata, alaptétele, alapgondolata. A felolvasott ige, amit hallottunk, ezért kapcsolódik össze egy pillanat erejéig Luther Márton imádságával. Luther Mártonnak a felolvasott, együtt elmondott könyörgése, imádsága a nagy meghallgatás előtt elmondott könyörgés és imádsága volt. A belső vívódása, annak az embernek a harca és tusája, aki szerette magát az Istent, látta az Istennek a hatalmát, látta az Istennek az erejét, látta az Istennek a szentségét. És a leírói egyháztörténészek azt mondják, hogy Luther annyit töltött bűnbánatként az ő vezető, lelki vezetője előtt, mint semmelyik más szerzetes társa. Már néhányan arra gondoltak, hogy lusta, nem szeret dolgozni. Ezért meg mindig bűnbánatot tartani, míg a szerzetes társak néhány mondattal, néhány perccel elintézték a bűnbánatot. Luther sokszor 6 órán keresztül sorolta az elmúlt napnak a bűneit. Mert egészen egyszerűen érezte, hogy ha az Isten elé lép, akkor nem játszhat vele. Ha az Isten szentsége elé lép, akkor bele remeg minden ezen a földön, bele remeg az ő élete is. És egészen addig nem oldódott fel ez a belső feszültség benne, amíg nem hallotta Istennek a kegyelmes szavát a rómaiakhoz írott levélben, amíg nem értette meg, hogy Isten szeretettel fordul hozzá. Amíg nem oldotta fel azt a nagy feszültséget, hogy mit jelent az Isten igazsága, és a megigazított embernek a lehetősége, ami meg nem értette, hogy szól hozzá az Isten. Ezért van Isten háza itt Budakalászon. Szóljon hozzánk az Isten. Hogyan szólal meg az Isten, legyen ez a második kérdésünk. Kegyelmesen szólal meg az Isten. Az elmúlt héten néhányan a gyülekezetből is részesei lehettünk egy szép lelkész szentelésnek, Erdőkertesen, ahol a legfiatalabb gyülekezetünk, az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség beiktatta első lelkipásztorát, Gergely Ferenc Barnabást, és Szabó István püspök úr, ahogyan az igét hirdette közöttünk, beszélt arról, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha különféle kísértésekbe estek. Ez volt az egyik nagy mondani valója, különféle kísértésekbe estek. És akkor értettük meg, most idehozom, és értjük meg, hogy ez a szó, ami a Szentírásban itt szerepel, ez az estek szó, ez 3 helyen van a Szentírásban összesen. Az egyik hely az, amit említettem, a Jakabi levél, teljes örömnek tartsátok, hogy a különféle kísértésekbe estek. A másik hely az irgalmas samaritánusnak a története, amikor az emberünk rablók kezébe esik vele, és a harmadik pedig, amit itt olvastunk ebben az ige szakaszban, a 27. fejezet 41. versében, amikor azonban egy földnyelvhez értek. Amikor ráestek erre a földnyelvre. Amikor már nem volt más választásuk az életben. A kegyelem mindig ez, kedves testvérek. Amikor már nincs más választásod, csak és kizárólag az élő Isten. Itt a szakemberek még próbálkoznak mással, olvassuk a történetben. Azt olvassuk a matrózokról, hogy ők úgy gondolják, hogy nem Isten kezébe kell esni, hanem le kell ereszteni a mentő csónakokat, és el kell menekülni. Ők erre gondolnak. Ez az ő útjuk. Hogy ott hagyják a többieket. De a kegyelem mindig az, amikor Isten elvesz tőled minden más lehetőséget azért, hogy őt megismerjed. Hogyan ismerd meg? Mint szabadító Istent Jézus Krisztusban. És ez a rövid harmadik üzenete a mai igének. Mi nem csak szabad emberek vagyunk, hanem megszabadított emberek. Mindannyian. Ott a hajóban, testvérek, a katonák, a foglyok és a tengerészek. Istennek az az ígérete a hajóban lévőkre, hogy a hajuk szála sem hullik le. Hogy Isten gondot visel róluk. Belegondoltam abba, amikor olvastam Rész László nagytisztelt úrnak és Demeter József, Rész László testvérünknek és Demeter József nagytisztelt úrnak a visszaemlékezését, hogy ezért a hajlékért és az ezt megelőző hajlékért hát majdnem 10 000 munkaórát dolgoztak a budakanászi atyafiak. 10 000 munkaórát. Hogy félretették a saját dolgukat, és idejöttek, ácsoltak, betonoztak, falat raktak, nyílászárókat szereltek, a toronyra csillagot ragasztottak. Mennyit dolgoztak a mi testvéreink ezért a hajlékért? Különböző emberek, talán a magyar hazának különböző részéről érkező emberek mind-mind együtt tudtak dolgozni, egy célért tudtak dolgozni, mert mindannyian, akik a hajóban voltak, azok bírták Isten ígéretét, hogy Isten gondot visel róluk. És ez a kijelentés hangzik Pálhoz is. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Én is bizakodó vagyok. Bizakodó vagyok, amikor néhány hétig, néhány hónapig ennek a közösségnek az igehirdetői szolgálatát ellátom. Bizakodó vagyok a jövőt illetőleg, hogy ti, akik itt vagytok, akik szolgáltok, ti elhiszitek és elfogadjátok, hogy Isten igéje az igaz, és csak Isten igéje vezethet bennőtöket a kegyelmes Istenhez, aki mindannyiatoknak szabadulást adhat. És hiszem, hogy igaz az utolsó mondata a reformátusok lapjának, hogy lehet, hogy a kalászi gyülekezetnek mai nyelven szólva egy tinédzser gyülekezetnek még 2005 óta lehet, hogy nincsen régi szép 400 éves múltja, de jövője Jézus Krisztusban lehet. Adja meg az Isten, hogy így is legyen. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek, adjunk hálát a mi Urunknak, imádkozzunk fennállva. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy itt a te templomodban, házadban hallhatjuk évtizedek óta a te igédet, amely ige a kegyelmes bennünket megszabadító Istenről szól. Köszönjük azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket megcselekedtél, ami előző nemzedékeinkkel. Köszönjük azokat az életeket, akiket kiszabadítottál a szolgaság házából. Köszönjük, Urunk, hogy lelkedet újra és újra kiárasztod. Köszönjük, Urunk, hogy megáldasz bennünket azzal az örökséggel, amelyet eleink hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd, hogy megőrizzük a ránk bízott értékeket. Engedd, Urunk, hogy rátekintsünk a mi eleinknek halálig tartó hűségükre, és tegyen ez bennünket erőssé és buzgóvá. Jöjj segítségünkre, kegyelmes Istenünk! Bocsásd meg minden bűnünket, és kérünk, hogy ne nézz sokféle erőtlenségünkre. Terjeszti kezedet, Urunk, a mi gyülekezetünk fölé. Növeld nálunk és mindenütt azoknak a seregét, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Jöjj, Urunk, üzd el a mi közönyünket. Jöjj, Urunk, adj hitet, szeretetet. Add, hogy az evangéliumot, amelyet megértünk, átadhassuk gyermekeinknek, unokáinknak. Hiszen ez vette hatalmába mi szívünket, és ez újíthatja meg a világot. Töltsd be, Urunk, rajtunk kérünk ígéretedet. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, aki élsz és uralkodsz, és hogy a hegyek és a dombok megrendülhetnek, de a te szereteted irántunk nem szűnik meg. Újítsd meg rajtunk, velünk a te szövetségedet. Amen. Mondjuk el, testvéreim, közösen a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és szolgáljunk közösen Szálmusz kórusunkat. Szálmusz kórusunk három éneket fog énekelni, amelyhez majd kérjük a gyülekezet segítségét is. Az első énekünk a 167. dicséretünk lesz, Jöjj, mondjunk hálaszót. A kórus elénekli több szólamban az első két versszakát ennek az éneknek, a harmadik szólamban pedig jöjjetek és kapcsolódjunk majd be mindannyian. Ezt követően egy csak egyedül a Szentírás kezdetű reformációjének hangzik, végül pedig Erősvára mi Istenünk, 390. dicséretünket énekli majd a kórus, ott pedig azt kérem, hogy majd az utolsó negyedik verszakba kapcsolódjunk be. Összesen három verszakot énekel majd a kórus, az elsőt, a másodikat, és a negyediket énekeljük majd közösen. Először tehát a 167-esnek a harmadik verszakát fogjuk a kórussal, utána pedig majd a 390-nek a negyedik verszakát. Köszönjük a Számus kórus szolgálatát. Szeretettel kérem dr. Szűcs Ferenc professzor ura, a gyülekezetünk korábbi lelki pásztorát, hogy köszöntse a gyülekezetet.
Isten igéje parancsának engedelmeskedtünk. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged, ez Úrra te Istened, olvasjuk az Ószövetségben, a pusztai vándorlás után. Az egész útról emlékezünk, de ennek az útnak különböző pontjain léptünk be, ennek a gyülekezetnek, illetve az egyháznak az életébe. Remélem, senki nem gondolja itt azt, amit a zilati polgármesterről hallottunk az ige hirdetésben, hogy 200 éve vagy 400 éve van egyház. Egyház a világ kezdetétől annak végéig van, és mi folytatói vagyunk Izrael népe gyülekezetének, és úgy látom, hogy a budakalászi gyülekezet életében is három olyan hely van, ahol Isten dicsőítették, ahogy a pusztai vándorlás során volt egy sátor, amit megépítettek, és azt vitték magukkal. Volt egy ilyen pusztai vándorlási időszak. Ezt a kis imaházat én csak a hér ablakából láttam a gyár udvarán, de később Demeter József lelki pásztor elődöm elmondta, hogy valóban a háború után, amikor sokan jöttek dolgozni egyrészt a textil üzemekre, másrészt pedig a településre, a kitelepített családok helyébe volt egy igazgató, aki látta, hogy nagyon sok református ember van, akiknek nincs hol összegyűlni, és a gyár segítségével építették fel ezt a kis imaházat. Aztán ez egy kicsit kellemetlenné kezdett válni az 50-es években és később is, mert Demeter József szorgalmasan ment Isten tiszteletet tartani olyan alkalmakon is, amikor munkanap volt. Gyárba mentek az emberek dolgozni, ő pedig meghúzatta a harangot, és Isten tisztelet volt nagy pénteken, áldozó csütörtökön, és az ünnepek másnapján, ami akkor nem volt munkaszüneti nap nagyon sokáig. És amikor ez kellemetlenné vált tulajdonképpen, akkor kezdődött el igazán ennek a teleknek a megvásárlása és az új kis imaháznak az építése. Én magam már ebbe a kis templomba kerültem, és meg kell, hogy mondjam, hogy mindig igazi nagy lelki élmény volt itt lenni. Mert a gyülekezet abból a hátrányból, hogy nem volt helyben lakó lelkésze, előnyt kovácsolt, mégpedig azt, hogy nagyon öntelékeny volt. Volt, amikor az asszonyok kifestették a templomot, és pap János gondok úr, kedves János bátyám, az ajtóba megfogott engem, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, vegye észre, hogy ki van festve a templom, mert ismert engem, mert nem vettem volna észre. Igen. És tanulja voltam annak is, amikor kilőttük ezt a templomot, mert egy karácsony Isten tiszteleten, az úrvacsorosztásnál különösen nehéz volt a
tömegtől, az ajtóba megsúszol a kín álló emberek miatt is Isten tiszteletet megtartani, akkor született meg a terv, amit utódom Pap László és felesége hajtott végre, hogy elkezdték a templomnak a kibővítését. Isten így vezeti az ő népét, az egész útról emlékezünk. De tudjuk, hogy ez az út igazán maga Jézus Krisztus lehet csak. Ő azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ez az egyedül, ez a reformációnak nagy jelmutata. Egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztus, az Anya Szent Egyház feje, és egyedül Istené a dicsőség. Így legyen, és így emlékezzünk. Köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ismerős és ismeretlen egyaránt. Kettő igét hoztam ide köszöntésül, és miközben emlékezünk, azért erről is szót szeretnék ejteni. Az első ige mindenképpen az, amely azon az emlékplaketten van, amelyet a fő munkások kaptak pontosan 20 évvel ezelőtt ilyen időtájban ebben a templomban. És ez az ige pedig így hangzik, ahogy a 134. Zsoltár második felében van írva: emeljétek fel kezeteket ezen a szent helyen, és áldjátok az Urat. Tehát ez az ige az, amelyet elsőként elétek hoztam, testvérek, és mégpedig azért, mert ezért vagyunk most is itt, hogy áldjuk azt az Urat, aki olyan sok mindenen keresztül vitt bennünket, együtt keresztül vitt bennünket. Társak voltunk a munkában, társak voltunk örömben, és társak voltunk esetleg a nehezebb dolgokban is, de társak az Úr kegyelméből. Évfordulóinkon általában felsoroljuk az embereket, akik tevékenykedtek. Tehetném én is. Tehetném én is, de mégsem teszem, csak annyit mondok, hogy sokan voltak. Hála legyen az Istennek. De ők már elmentek a minden élők útján, már nincsenek közöttünk, csak emlékezünk rájuk, még a nevükre emlékszünk, sőt, arcvonásaikra is, és arra is, hogy amikor dolgoztak, azt úgy tették, mint az Úrnak, úgy munkálkodtak ebben a gyülekezetben. És minden kezdik munkáján ott volt az a szeretet, amellyel ezt a gyülekezetet, ennek minden tagját és magát, az Urat nagyon szerették. Jó volt, jó erre visszagondolni. Elmentek. De milyen jó is az, hogy arra emlékezhetünk, hogy mennyire igaz az, hogy nem angyalokat küld el Isten erre a földre, hogy na csináljatok ezt meg azt, hanem embereket hív el. Embereket, akiket keresztül építeni akar. Fizikailag is, így módon, hogy templom épüljön, ahol van összegyűlésre, lehetősége egy közösségnek, és lelkiképpen is építsenek. Embereket hívott el, és azok tették hűséggel az oltárt. Nos, ahogy mondtam, ezek a hűségesek egymás után mentek el. Egymás után, és mi azt látjuk, hogy amit építettek, az viszont áll. Az biztos lábakon áll, mondhatom így, és mi körbenézve láthatjuk ennek gyönyörűségét, és azokat az apró kis megoldásokat, amelyek melegítették, otthonosabbá tették ezt a templomépületet. Sose felejtem el. Eljöttem egyszer az építkezésnél már a tetőt, cserepezték, akik fönt voltak, ha így hátulról kicsit oda nézve, jól láttam a képen, egy ilyen jelenet is volt, hogy ott van a tetőn, talán Herman Árpád, meg a Omázi Ács, aki segített neki, és adogatták egymásnak, és én meg fölnéztem, és láttam, hogy ott tevékenykednek. Mert a látogatásból nem velem senki, nem voltak otthon azok, akikhez mentem. Így aztán idehozott az utam, és a banánt, amit látogatásként ajándékoltam, mindig fölgobált nekik a tetőre. No, ilyen emlékek is vannak, ilyen emlékek is. Aztán vannak azok az emlékek, ugye, hogy el kell kezdeni a templomot építeni, de történtek dolgok. És azokra az időkre nem csak én emlékszem nagy nagy hálaadással, hanem gondolom mindenki, hogy a gyülekezet elveszítette lelki pásztorát, miután elment a mindenélőknek útján, és húsvét után már nélküle nekifoghattunk mindannak, amit tenni kellett, és ahogy már mondtam, 20 esztendővel ezelőtt ilyenkor bent voltunk, ilyen meleg volt, az ajtó tárva nyitva, mert kint is többen volt, még az udvar is, Levános úr is, aki akkor Levános volt Budakalászon a klubban, ő is infagyoskodott, mikor bejött szinte, jégé fagyva, mert olyan infagy volt akkoriban. Szóval ez történt. Ennyi idő alatt, lelkes munkával, Isten segítségével megépítettek ez a templom. Nos, emlékezünk. Nem csak azért, mert fiatalabbak voltunk, tevékenyebbek, hanem azért is, mert emlékezni mindig jó, amikor az ember fölött ott van Isten áldott kezdve, és segít a munkában. De nem magunkra nézünk, semmiképpen sem magunkra, hanem valóban arra az Istenre, aki, és ez a másik ige, amit hoztam, ahogy a Máté Evangélium a 12. fejezetének 6. versében magáról mondja Jézus, mondom pedig néktek, a templomnál nagyobb vagy. Ne a templomot nézzük, ne a falakat. Jó, hogy vannak, örülünk neki. Jó a falak között lenni. Ne az embereket dicsőítsük, akik ebben részt vettek, hanem arra az Úrra, aki mindezt lehetővé tette, aki mindezt eltervesztette, aki mindezt hagyta, hogy végbe menjen, és mi itt legyünk a falak között. Ma, amikor a reformációra emlékezünk, 1517. október 31-ére, akkor én szeretném, hogyha szívetekre helyezhetném az elejünknek azt a mondását, amely latinul ugye úgy hangzik, semper reformanda. Igen, ennek a gyülekezetnek is most erre van szüksége, mint ahogy mindig is erre volt, de most mindenképpen. Naponta újból és újból megtérni, újból és újból meg kell újulni, hogy ennek a gyülekezetnek valóban legyen jövője, hogy valóban legyen. Ezért élni kell a reformátorok által kimondott igazságokkal, hogy egyedül, kegyelemből hitáltal, egyedül a Szentírás, egyedül a Krisztus. És mindazért, hogy ő ezt adta, elénk állta, világosságra hozta, ezért szóri Deo Gloria, Isteni legyen dicsőség. Végezetül engedjétek meg testvéreim, hogy felolvassam azt az igét, amely 1988. január 29-én volt napi igény. Miért lényeges ez? Azért, mert 1988. február 28-án mi költöztünk és megérkeztünk Pomázra a parókiára. Másnap reggel felébredtünk, elolvastuk a napi igét, és akkor ezt olvassuk. Ézsaiás könyve 58. fejezet 11 és 12. verse. Oda van írva, látjuk, de hát nem tudom eltéveszteni véletlenül sem. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaik a régi romokat, az emberöltők alakzatait felrakod. És nevezhetel romlás építőjének ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Testvérek, nekem ez az ige nekünk először is akkor sokat mondott. Mi tudtuk, hogy nem sivatagba jövünk, és nem pusztába. Amikor először vetettem a régi kis templomba a lábamat, besütött a nap, és végignéztük, és éreztük annak a melegét, pedig egyedben se volt, csak a lelki pásztor, úgy emlékszem, hogy elkísért ide bennünket, de lehet, hogy a Gondnak úr volt, már erre biztosan nem emlékszem. De melegség fogott. Egy olyan melegség fogott el, amely arról beszélt, hogy élet van. Volt, van, lesz élet. Fontos ez. És aztán, amikor egyedül maradtam, és lehettem ennek a gyülekezetnek is vezető lelkésze, attól fogva végképp az én fiaim, az a 37 férfi, aki hallgatott arra a szóra, amelyet én is fölülről vett erővel tovább tudtam adni, és együtt tudtunk munkálkodni. Csodálatos módon, mint három gyülekezetben. Áldom ezért az Istent ma is. Áldom, és azt mondom testvérek, hogy figyeljetek őre, figyeljetek, kövessétek az ő akaratát, mert akkor lesz igazán életetek, akkor lesz igazán boldogság az életekben. Éppen ezért Isten áldása kísérni fog mindnyájatokat. És engedjétek meg, hogy Péter apostol leveléből vegyen azt az igét, amellyel áldást kívánok rátok mondani, maradjatok helyeteken, de hajtsátok meg fejeteket. Növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Urunknak, Jézus Krisztusnak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökké. Amen. Áldjon meg benneteket az Úr.
Kedves testvérek, köszönjük szépen nagy tisztelt Úr és nagy tisztelt asszonynak az idei útmutatását, tanácsát. Most pedig egy videót nézünk meg Hermáltán testvéri bizonság tételeként. Igyekeztünk erre a mai alkalomra megkérni gyülekezetünk korábbi lelkipásztorait és gondokait is. Szabó László gondok úr kimentését kérte erről a tanulmányról. Kérem János nagytisztelt úr is kimentését kérte az alkalomról. Szentendrén pedig közös szolgálatban az evangélikus gyülekezetben, ezért nem lehet Jelen Csere Mátyás nagytisztelt úr.
Nézzük vissza, kérem. Református egyházközösség múltjáról és jelenéről beszélgettünk Herman Árpáddal, aki gyakorlatilag a gyülekezet születését repített vissza regényes elbeszéléssel, megtudtuk tőle, hogyan épült a templom, a parókia. Önök is hallani fogják az Ápi bácsi szavain átütő melegséget és szeretetet, ahogyan, mintha gyermekéről mesélne, ami majdnem igaz is, hiszen itt szinte minden az ő keze munkáját dicséri. A szószék, a karzat, sőt a torony tetején lévő csillagot is annak idején szintén ő illesztette a helyére.
Jönjük vissza egy kicsit az elejére, mert ahogy az ige hirdetésben is hallottuk ma a szószékről, hogy mi hiszük és valljuk, meg tudjuk is, hogy itt minden az Úrtól van. Itt minden az Úrtól van. Ez, én azt hiszem, hogy országos viszonylatban is, ami itt történt, ez nem egy szokványos dolog. Itt van, ez nem egy olyan község, hogy mit tudom én, mint egy alföldi, vagy akár még falu város, ahol ősidei kőtereformátus gyülekezet van és léteznek. Tehát itt reformátusság egyáltalán nem létezett. Tehát Budapanászok nem voltak elvétve egy-két ember, volt csak református. És igazából a háború után erdélyi menekültek, meg az ország többi részéről is kerültek ide reformátusok, és úgy abból indult, egy 5-6 családból indult el az, hogy itt gyülekezet legyen. Azt nem akarom elmondani, hogy milyen hányó Dárka volt ennek a kis csoportnak része, ahol a iskolába tartottak délután, ugye nem volt lelkész, vasárnap délután járt át Tomázról egy lelkész beszolgálni, hol a szövőgyár adott helységet, a szervit, az ámiszt, és akkor kaptuk ezt a helységet, akkor még nem önkormányzat volt, akkor mindenki itt állt. Tanácsháza volt, akkor még kaptuk ezt a telket. Kapta az akkor már létező kis szívekedet kaptat. És akkor ott előre, ahol most a templom van, azon a részen volt egy kis féltetős épület. El volt egy olyan 4 méter, 3,5 méter választva belőle, ami egy gyülekezeti terepnek szolgált. Még én jártam oda a bibliaórára, akkor tudom én 4-5-en voltunk egy bibliaórán, még akkor ennyiből állt. Aztán elkészített az épület. Nem tudom hány évig, ezt nem tudom megmondani, hogy hány évig funkcionált az az épület. Aztán hullámpala volt rajta, összerepedezett minden már, mikor volt vasárnap, vagy eső, és idő volt, akkor már nem tudtak, hogy jól üljük, mert már most nyakunkba hullott az eső, és akkor lelkészváltás volt a gyülekezetben, papásznónak hívták az akkori lelkipásztorunkat, aki ő kezdte el szorgalmazni, hogy kellene templomot építeni. Az a gyülekezet már elég nagy arra, hogy el kell kezdeni építkezni. A gyülekezeten belül egy kis ima közösség jött létre, és ezt az egész építkezést, ezt állandóan imádságba hordoztuk, ezt az Úr elé vittük, mert igazából nem volt még esélyünk se rá semmi, hogy fogjuk ezt az egészet megcsinálni. És akkor döntött úgy a presbitérium, hogy először ezt a részt, amiben most vagyunk a karzaton eddig, hogy ezt ide építünk egy gyülekezeti termet, és ez azért lett ilyen nagy, hogy ha elmondjuk a kis régi épületet, akkor legyen a gyülekezetnek helye, ahol az alkalmaikat meg tudjuk tartani. Tehát itt voltak a vasárnapi istentiszteletek is. Volt úgy, hogy itt már kinn a folyosón ültünk, meg bent teljesen tele volt, tehát nem fértünk el vasárnaponként. És akkor kezdtük el a templomot építeni. És ezt csak azt tudom mondani, hogy hiszem és hallom, hogy az időpont is az Úrtól volt, mindenki volt rendelve, akkor lett a rendszerváltás, mindjárt ez utána volt, tehát a önkormányzat létezett már, fölvettük velük a kapcsolatot, akkor a Harcsa Lajos volt a polgármester, és hát akkor nagyon komoly összeggel támítottak bennünket, tehát indulásnál akkor kaptunk 6 millió forintot a polgármesteri hivataltól. De ugyanennyit, hogy ennél többet adakozott a gyülekezet.
Mikor a gyülekezeti terem megépült, azt már úgy tervezték, hogy olyan széles legyen, mint majd a templom lesz. Akkor abból az építkezésből maradt egy kis pénz, és Epi bácsi szorgalmazta akkor, hogy elkészüljön a leendő templom alapja. Több terv is készült, és elkezdődött az építkezés.
A gyülekezet ölerőből megkezdtük ezt a falat építeni, ahol a gótíves ablakok vannak, ahol bejárati hatóhoz a falat, azt megépítettük. Tehát az elkészült, és akkor jött a nagy munka, mert a tornyot kellett csinálni, és azt nem a gyülekezet építette, hanem arra akkor fogadtunk egy vállalkozót, akik a tornyot ők építették meg. Már ameddig nem kellett tetőt csinálni. A tetőszerkezet az teljesen gyülekezeti kivitelezésből volt, csak anyagárba került, és így föl tudtuk építeni a templomot, tehát rengeteg munkánk volt benne, ahogy mondtam is, hogy igazából mindig a pénz arra volt elég, hogy anyagra, és a kivitelezés a százilagosan készült, mind a három építkezés. Más különben nem is épülhetett fel. Isten hálás, nagyon, nagyon éreztük mindig, hogy velünk volt mindig, amikor legnagyobb szükségünk volt, mindig akkor rendelt ki pénzt, amiről nem is számoltunk soha, tehát igazából nem volt olyan, hogy amit elkezdtünk, hogy na most már nem tudjuk befejezni, mert van olyan, hogy mit tudom én már valahol 10 éve építenek templomot, és még a mai napig nem készült el. Tehát ezt annyira megtapasztaltuk, hogy tényleg az Úrtól volt minden. És mikor ez így ez a két épület készen volt, ez lelkitár pásztor testvérünk, a papásztor, őt komoly betegséget, rákbetegséget kapott, és elég rövid időn belül őt az Úr hazavitte. Ő neki az volt a kérése, hogy ez a gyülekezet most már annyira megért arra, annyira erős, hogy le kellene váljon Pomászon, mert társ egyházközségben voltunk addig Pomáza, le kell váljunk, és önálló gyülekezet legyünk. És ez igazából 3-4 évnek mondta el már, mikor nagyon beteg volt, hogy erre készüljünk fel, és hogy minél hamarabb ez történjen meg. És hát ezt a szívünkbe forgattuk, hogy ő mit hagyott ránk, és csak megint azt tudom mondani, hogy, és nem is akarok mást mondani, hogy az Úr olyan szeretettel vett körül bennünket, olyan körülmények voltak, minden egyben volt, hogy elkezdjünk valóban parókiát építeni, mert igazából úgy volt, hogy mi már ide nem építhetünk tovább semmilyen épületet, mert már betöltöttük azt a négyzetmétert, amit erre a telekre építeni lehet. És akkor volt pont polgármesterváltás, akkor 2 évig Okolin Sándor lett a polgármester, aki presbitere a gyülekezetnek, és akkor ő hozta ide az építészeket, a főépítészt, akinek az előbb mostan itt volt az agyomban a neve, de most nem tudom meg, hogy Túri Attila. Túri Attilának itt, hát ő egy ilyen makóes tanítvány, és akkor ő jött ki a helyszínre megnézni, hogy mit lehet itt csinálni. Hát igazából ő is azt mondta, hogy nem nagyon lehet ide bár építkezni. És eljött ide hátra, és itt kinézett, és itt látja, hogy itt van ez a kis sikátor. És azt mondja, hogy ez micsoda? Hát ez egy ilyen utca. Hát ez utca, akkor nincsen itt semmi gond, mert ez saroktelek, és a saroktelekre más. És akkor a szabályod. Tehát úgyhogy semmi akadály, már nem volt, azt mondta, hogy akkor ide 6 métert építhetünk így hátra. És akkor leültünk beszélgetni, hogy mégis hogy legyen, mint legyen, megkérdezte, hogy mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és mondtuk, hogy 3 millió forint, azt üzenem, azt nem, ez emberi észre, ez érthetetlen, nem szabad. 3 millió forint, tehát ez semmi, az alapozás elviszi a főbb munka, mert le kellett menjünk, rengeteg 4 teherautó egész nap hordta innen a földet. Tehát le kellett menni, még a gyülekezeti teremmel férjen, alulva is, hogy fölőre a parókia épülete kerüljen. látjátok, hogy ez van, eddig is így épült minden, hogy ilyen kicsi pénzzel indultunk, és Isten mindig megáldotta, és mindig kirendelte, amire szükség volt. Hát azt mondja, hogyha ennyire nyakosok vagyunk, és ezt mégis akarjuk a szánat, akkor ő megígéri, hogy a másik tervezővel ingyen megtervezik ezt az egész épületet. Tehát így indult a parókia. És utána elkészültek a skiccek, azt megnéztük, megnéztük, és azt mondja, hogy jóvá is adjuk ezt a tervet, nem kell menni sehol. Tehát készbe kaptunk egy ingyen egy komplet tervet, jóvá adásra, ez így indult. Hát ha rövidre akarom fogni, mert lehet, hogy elhúzódik a fülöknek, az úgy kezdődött, hogy majdnem elvitte volna tényleg a pénzünket, meg az alapozás, és akkor Isten kirendelt egy olyan embert, aki útépítő Kft-je van, aki idejött egy szombaton, és egy nagy Volvóval, két autóval, aztán még mások meg becsatlakoztak, akiknek kellett a föl, úgyhogy jöttek olyanok is, akiknek csak fölött kellett is. Tehát egy nap alatt el volt hordva, és még üzemanyagárat se kellett fizetni. Tehát így indult az építkezés. A pénz persze, megvettük a téglát, amire szükségünk volt, hogy elkezdjük az építkezést, és hát ugye 3 millió nem egy olyan nagy pénz egy ilyen építkezésen, és akkor két asszony testvérünk komoly összeget örököltek hagyatékból, és hát nálunk él a gyülekezetben az, hogy elég sokan tizedet fizetünk a Isten dicsőségére, és ők ennek a örökségnek a tizedét beletették a gyülekezeti kasszába, az akkor 2 millió forintokat. Tehát akkor megint tudtunk tovább haladni az építkezéssel. Van egy idős testvérünk, aki nem sok, ma itt ugye nem bácsinál volt, nem, aki már idős korú, ő fölvállalta azt a felek a fiának, volt abban az időben egy nagy csapat, a ukránokkal dolgoztak a Balaton, a sorházakat építettek eladásra, és volt, mikor 12-14 ukrák falaszta a parókiát, semmit nem kellett fizessünk, csak az volt, hogy a gyülekezet élelemmel lássa őket. Tehát míg ez épült, asszony testvérek összefogtak, és itt minden délben ebéd lett hozva ezeknek az embereknek, annyi ebéd lett hozva, hogy mindig elég volt másnapra nekik még vacsorára is, meg reggelire is. Úgyhogy főtételt ettek, már mondták, hogy már meg is fognak hízni, mert ennyire táplálja őket a gyülekezet. És ez olyan volt, hogy soha nem volt az, hogy ne lett volna egy asszony testvér, aki most főzött volna. Ha valaki nem tudott főzni, akkor pénzadományt hozott, és akkor valaki megfőzte. És hát így épült fel a parókia is, és akkor még hogy ezt hozzámondom, akkor eljött az idő, hogy lelkipásztort kell választani. Nem egy szokásos módszert választottunk, ahol legtöbb helyen megkeresnek 8-10 lelkiszt is körbejárják az egész Magyarországot, hogy kit hozzanak. Mi ezt is az Úr elé tettük le, imádságban szóltuk, hogy akit Isten kirendel számunkra, az lesz a lelkipásztorunk. És az Úr Csillagyán is testvérünket rendeltek. Nekünk tényleg nem kerestük, nem mentünk sehova, hogy még másot majd itt szembeállítani egymással a lelkészeket, hogy ne olyan még lesz a jobb lelkész, és ennek most már 6. éve, 5 éve annak, hogy önálló gyülekezet vagyunk, és ahogy mondtam is, hogy 3 kaptusba épültek ezek az építmények, úgy remélem lesz a középső épült, aztán a templom, aztán a parókia, és a negyedik pedig lenn most ezek a befejező munkák, tehát a tetőteret építjük. Ezek ugyanúgy épülnek. Mindig, amit kapunk a polgármesteri hivataltól minden évben, kapunk, nem tudom, tavaly mennyit, tavaly 500-et kaptunk. Tehát itt is már nem, már nincsen, hogy most egyszerre 6 milliót kapunk, mint a templom építésnél, de mindig annyira elég a pénz, amit a gyülekezet összead, és amit kapunk a polgármesteri hivataltól. Tehát egyháztól is kapunk most évente, minden évben kaptunk most egy 500 000 forintot. És akkor jövünk így előre, elkészült a karzat, ez a helység, és akkor itt mögöttünk még van a parókiának a tetőtere, ahol 3 szobát tudunk kialakítani, meg egy ettől nagyobb fürdőszobát nézével.
A Budapest református egyházközösség múltjáról és jelenéről beszélgettünk Herman Árpáddal, aki gyakorlatilag a gyülekezet születéséig levített vissza regényes elbeszéléssel, megtudtuk tőle, hogyan épült a templom, a parókia. Önök is hallani fogják az Árpi bácsi szavain átütő melegséget.
Az Úr valóban csodálatosan működött és működik ezen a helyen. Isten áldozza ezt a testvéreket, a gyülekezetet. Talán nagyon humor is beletér, hogy ebben az évben is 500 000 forintot kaptunk az önkormányzattól, és 1 000 000 forintot az egyház ügyétől, csak ezt szeretném mondani. Kedves testvérek, egy kedves kötelességem marad, az, hogy arra kérjem önöket, bár az Isten tisztelet, tudjuk, hogy másfél órája tart, de kérjük, hogy ne szaladjanak el, az Isten tisztelet után az asszonyok ma is szorgosan készültek egy kis szeretett vendégséggel. Kérem, hogy a gyülekezeti teremben ezt fogadják el, legyünk együtt még néhány percig, és kérem, hogy fogadják azokat a kis ajándékkártyákat is majd a Isten tisztelt végén, amelyet ugyancsak gyülekezeti tagjaink készítettek. Nagyon örülök annak, és bocsánatot kérek, hogy vendéglátóként nem így kezdtem. Itt vannak a kisoroszi testvérekái Péter Baptisztelt úrral, és kedves feleségével, és itt vannak a Zolahográni Visegrádi testvérek is, Örös Ákos Baptisztelt úrral, és csapatával is elhozta őket is közösségére. Záró énekünket énekeljük a 255. dicséret, 7. és 8. verszakát. Krisztus hitáltalati szívetekben. Amen. nemzeti váltságunkat a hírműszerekkel. Áldás békesség! Maradjon még!